Dicsőség az Úrnak. Faragyarok fennállva, és nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek, a 1. Korintus levél 13. fejezeténél. Most ugye nem a Máté evangéliumát tanulmányozzuk, hanem ettől eltérünk ezen a mai alkalmon. Fontosnak éreztem ezeket az igéket veletek együtt áttanulmányozni. Hiszem az Úrtól van. 1. Korintus 13. Az egész részt fogjuk itt olvasni. Az 1. Korintus levél 13. fejezetének első versétől, és közben még áldást kívánunk a gyerekeknek, szolgálóknak és tanítóiknak. Tehát 1. Korintus 13. első verstől. Kövessétek kérlek Bibliáitokban. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És a prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Ámen. Foglaljatok helyet. Azok, akik a lelkiérettségről írnak, vagy lelkiérettséggel kapcsolatosan fogalmaznak meg gondolatokat, azt mondják, hogy ez a három tényező az, amelyből igazán meg lehet állapítani, hogy egy hívő ember az hol tart az érettségben, a növekedésben. A növekedésünk, a Krisztusban való növekedésünk, azt mondják, hogy leginkább lemérhető a hitünkben való előadásunkról, a reménységben való állapotunkról, és a szeretetben való növekedésünkről. Ez a három az, ami veleje és lényege a keresztény életünknek. Nem véletlen, hogy azt mondja Pál apostol, hogy ez a három örökkévaló. Az összes többi, amiről sokszor a keresztények úgy gondolják, hogy lemérhető a lelki érettség, tehát a hegyeket mozgató hit, a profétálás, a nyelveken szólás, a tudomány beszéde, a bölcsesség igéje, szólás ajándékai, különféle megnyilatkozásai Szent Szellemnek. Ugye néha a keresztények hajlamosak arra, hogy ezekből próbálják következtetni, lemérni a lelki érettségüket, vagy mások lelki érettségét. A Biblia azonban nem azt mondja, hogy ezek örökkévaló dolgok. Azt mondja, hogy az örökkévaló dolgok az ember életében a hit, a remény és a szeretet. Ez a három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Tehát ezek azok az értékmérők, az örökkévaló értékmérők egy hívő életben, amely a lelki érettségét, a szellemi érettségét egy hívő embernek megmérik és meghatározzák, hisz az ajándékok karizmák kegyelemből adatnak, ezek pedig az Isten kegyelméből való előre haladás mutatják meg. Tehát hogyan éltem ezzel a kegyelemmel, amit Istentől kaptam, a megbocsátással, az elfogadással, a szeretettel, az értékességtudattal, amely Istentől rám árad, amelyet Isten biztosít nekem, hogyan éltem ezekkel a különböző relációban, kapcsolatokban, az Isten való közösségemben, a családi kapcsolataimban, az emberi kapcsolataimban, hogyan kamatoztak ezek az én hitemben, a reménységben és a szeretetben, hogyan küzdök és harcolok nehéz időszakokban, hogyan kezelem a sikert, a győzelmet, a diadalt. Ezekben mindben megmutatkozik az, hogy hol tartok a hitben, a reményben, a szeretetben, az életnek a gyakorlati területein tehát. A szeretetnek vannak dimenziói. Hát ugye nem akarok ilyen különböző idegen szavakat. Tehát vannak olyan aspektusai, vannak olyan megjelenései a kapcsolatrendszerünkben, amelyekről a Biblia beszél. Ugye az egyik megjelenési formája a szeretetnek, az egyik megnyilatkozása a szeretetnek, hogy másik idegen szót mondjak, vertikuma, a szeretetnek, az az Isten szeretete. Ugye mondták nekünk, hogy ez egy ilyen vertikális, függőleges szeretet dimenzió. Na jó, most nem akarok idegesíteni benteket ezekkel. Tehát egy menj felé való orientáció a szívnek, menj felé való irányultság az ember szívének és életének, amely egy full duplex kommunikációt feltételez. Tehát egy időben és két irányú kapcsolódást feltételez, azaz az Isten szeretete leárad az ember szívébe, és ebből fakadóan az ember szíve viszont válaszol erre a szeretetre, és reagál az Isten szeretetére. Tehát gyakorlatilag egy két irányú megnyilatkozásnak a szeretetnek, Istentől indul el a jel az ember szívébe, az a jelet értelmez az ember, majd visszaválaszol, visszatükrözi, amikor a modulátor és a demodulátor által, tehát a modem által ugye a Tudjátok, igen, L45, azt vágjátok. Tehát, ugye, mi a modem? A kereszt. A kereszt az, amely által az Isten szeretetének üzenete, a mennyei jel, befordul az ember számára érthető formátumba. A kereszt nélkül nincs értelmezhető Isten üzenet. Isten a keresztet adta modemként, ugye nem a galéria, bár annak is van egy ilyenfajta, gondolom, aspektus, hogy üzenete. Tehát a kereszt az, ami az ember számára értelmezhetővé teszi az Isten személyre szabott üzenetét és szeretetét. A kereszt az, ami befordítja ezt a jelet az ember szívében értelmezhető formába. Azt mondja itt Isten igéje, hogy Isten azonban abban mutatta meg az irántunk való szeretetét, vagy rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még a bűnben éltünk, azaz nem foglalkoztunk Istennel. Tehát a folytatásban azt olvashatjuk, ez a, ugye a Róma 5.8-ban van, az 1 János 4.9-10-ben pedig azt olvassuk, hogy abban nyilvánult meg Isten irántunk, vagy hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogyan ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. A szeretetről a Biblia sehol nem állítja, hogy egy könnyű dolog. A Biblia kinyilatkozása a szeretetről éppen ellenkezőleg nem egy olcsó dolognak mutatja be a szeretetet, hanem egy nagyon is értékes dolognak, nem véletlen az, hogy örökké megmarad. A legértékesebb dologról beszélünk, amikor a szeretetről beszélünk a Biblia fényében, a Biblia kijelentésének fényében. Meg kell értenünk, hogy a szeretet tehát nem olcsó dolog, mert a szeretetből fakadóan fizette Isten a legsúlyosabb árat. Hogy megértsük azt, hogy ő szeret bennünket. Isten szeretete hát nem egy múló jó érzés, hanem áldozat, lemondás, odaadás, felelősség, felvállalása, megváltás. Amen? Tudtok mondani egy úgy van? Egyetértetek vele? Hogy ez amen azt jelenti az én kérdésemben, hogy úgy van? Egyetértetek vele? És akkor azt mondod, hogy amen, azt mondod, hogy igen, egyetértek vele, de mondhatod nem ezzel a kifejezéssel, mondod, hogy egyetértek, igen, így van, én is így látom ezt a kérdést. Tehát bátorítanak, hogy nyugodtan nyilatkozz meg. Tehát alapvetően a szeretete Istennek, és a szeretet a bibliai értelemben nem egy olcsó jó érzés. Amen? Halleluja. Hanem megmutatkozik az Isten szeretete a lemondásban, az odadásban, az elkötelezettségben és a megváltásban. Isten szeretetének a megértése a modemen keresztül, a modulátoron keresztül, a jel átalakítón keresztül, a kereszt által érthető meg. Lesz valóságossá, az ember számára érthetővé. Ha nem lenne a kereszt, hiába mondaná az embereknek, Isten szeret. Na és mondták már mások is, csalódtam bennük. De Isten eldöntötte, hogy a szeretetét bebizonyítja abban, hogy a fiát Jézus Krisztus odaadja áldozatul a mi bűneinkért, hogy kifejezze a mérhetetlen szeretetét. Amikor a szeretetet elfogadjuk, és azt gondoljuk, hogy szeretnénk azt továbbadni horizontálisan, azaz vízszintes irányban, ezt a vertikálisan megtapasztalt, függőleges, mennyei dimenzióban megtapasztalt szeretetet szeretnénk továbbadni horizontálisan, azaz emberi kapcsolatainkban, akkor értenünk kell, hogy az Isten szeretete áldozatkész, odaszállást követel, sokszor fájdalommal jár, és a megváltás beszél arról, a megváltás sorája, a kereszt beszél arról, hogy milyen is az Isten szeretete. Érzitek, igaz? Ára van, súlya van, ereje van az Isten szeretetének. A másik dimenzió a szeretetnek, tehát ugye, amikor Isten szeretetét megértjük, a másik ebben, még mindig ebben a függőleges dimenzióban maradva, mikor mi adjuk az Istennek a szeretetet. A Lukács evangéliumában is olvassuk a 27. versben, Lukács 10:27-ben az isteni kijelentést. Egyébként, ami így hangzik, az 5 Mózes 6:5-ben van egyébként az Ószövetségben ez a kinyilatkoztatás. Jézus megismétli ezt. Nyilván ez a párbeszédben megerősíti ezt Jézus. Lukács 10:27. Ő pedig így válaszolt. Szeress az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Az elme kifejezést Lukács hozza, a másik két evangéliumban nem találjuk az elme kifejezést. Nyilván Lukács pogányoknak írt az evangéliumot, és maga a nagy, okos, görög filozófiai irányzatokban fontos volt az értelem, az elme, a gondolkodásmód által is szeretni az Istent. A szeretet tehát az Isten részéről leárad az ember szívébe. Az az ember, aki tudja fogadni és érti az Isten szeretetét, azt tudja az Istent viszont szeretni. Viszont szeretni az Istent. Tehát az Istent mi nem szeretjük, az Istent mi viszont szeretjük. Amikor az ember szeretni próbálja az Istent, csak kudarcok fogják érni. Szeretni az Istent az az ember tudja, aki kapta az Isten szeretetét, mert a szeretetnek, az isteni szeretetnek a jellemzője, hogy az viszont szeretet az ember oldaláról. Visszatükrözi. Ezért van az, hogy sokszor kiszárad a hívő ember szíve és a szelleme, mert nem tud időt tölteni Istennel, és nem át tud ráradni Isten szeretete, nem gondolkodik, elmékedik a kereszten, a kereszt csodáján, és ezért kiszárad a szíve. Eltompul a szellemi érzékelése, és nincs mit viszont adni az Istennek, mert ugye az életgondjai, csábításai, kívánságok, problémák, amiről hallottunk itt a bevezetőben is, azok megfojtják Isten igének kinyilatkoztatását, értelmét. Ezért mondja Jézus az efézusi gyülekezetnek a Jelenések könyve 2:3-4 versében, tudom, hogy van benned álhatatosság. És azt gondolom, ez mindannyiunkra igaz, mert itt vagytok. Többen vagytok, tudom úgy, hogy lett volna okotok arra, hogy otthon maradjatok. Biztos, hogy van dolgotok is. Ahogy ismerlek benneteket, mindegyiktöknek lenne oka arra, hogy csináljon valamit, ami nagyon sürgős, nagyon fontos. Mégis úgy döntöttetek, hogy eljöttetek Isten tiszteletre. Vannak közöttek, akik fizikai gyengeségben vannak, fáradtságban vannak, csomó mindent tettetek, csináltatok az elmúlt héten. Joggal mondhatnátok, aludni akarok. Mégis állhatatosan itt vagytok. Terhet viseltél az én nevemért. Ugye hasonlóan az előbb elmondottakhoz. És nem fáradtál meg. Csinálod még mindig? De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Ugye? Az a viszont szeretet. Volt idő, amikor semmit sem akartál Istentől. Semmit nem akartál. Nem kértél semmit. Nem is azon gondolkodtál, mit kaphatnál Istentől. Egyszerűen csak szeretted őt. Csak gyönyörködtél a megváltódban, a megváltásban, és abban a szeretetben, amely rád árad. Csodáltad Istent. Csodáltad Jézust. Hogy egy ilyen elveszett bűnös embert is, mint te vagy, szeret, számítasz neki, fontos vagy számára, és odaadta az életét. Érted? Nem így van? Akkor megtértünk, mindezt csináltuk. Bújtuk a Bibliát. Eszembe sírod, hogy kérjek valamit Istentől. Semmire nem emlékszek a hívő életem első időszakában, hogy lett volna olyan kérés, hogy ezt add meg, azt add meg, ezt kéne, azt kéne. Nem is érdekeltek ezek a dolgok. Akkora volt a tapasztalatom és a különbség a bűnből megszabadult állapotomban a korábbi bűnös életemhez, hogy azt mondtam, Istenem, semmi nem kell. Egész nap a Bibliát bújtam. Megkezdtem reggel a csendességgel, dolgoztam, hazamentem, bújtam a Bibliát, imádkoztam. Olvastam, nem tudom hányszor, este, mikor meg meghajáltam, még megtartottam az esti csendességet, és imádkoztam. Röhögtek rajtam a haverok. Bolondnak néztek. Nem érdekelt. Nem akartam Gyülibe se semmit, nem akartam pozíciót, nem szerettem volna semmit csinálni. Őltem, elmehetek. Hallhatom az igét, ott lehetek. Beszélgethetek valakivel. De jó találkozni vele. Ó, de jó, leült velem és beszélgetett, válaszolt a kérdéseimre. Hó, de szuper, jaj, de nagyon jó. Nem így volt? Eszembe se jutott, hogy bőjtöljek valamiért, meg kérjek Istentől, vagy te panaszkodj, miért nem adod meg? Ennekem szükségem van. Na, ez az első szeretet. Amikor az ember be van telve az Isten jóságával, Isten szeretetével, és nem akar ennél többet semmit. Nem követelőzik. Nem zugolódik. Nem panaszkodik. Zsidók is, mikor kijöttek Egyiptomból, és kiszabadultak a rabszolgaságból, és aznap reggel nem azzal kellett kezdeni, hogy pejva nélkül kellett dagasztani a sarat, és csinálni a vályogot, és menni még füvet szedni, hogy meglegyen a vályog, hanem mehettek kifele. Gondoljatok bele, hozták az egyiptomiak. Figyelj, csak néhány aranyfüggőt szeretnék Rebek adni neked, de a gyerekem aranylánca is itt van, meg a nagymamám is. Nem vinnéd meg az aranyselleget is el? Hát, végül is. Atyod. Figyelj, van itt egy pár birkám, meg tevém. Vigyed már, Csilla. Nem vinnéd el? Hát. Itt van egy pár kecske is, várjál, Ráhel. Gyere csak vissza, itt a kecske is, ezt is vigyed. De néztek. Hajtották kecskéket, tele voltak aranyjal, függőkkel, minden aranyfüggőkkel. Hát a függők is lettek tőle, de majd később tudjátok, addig-addig. Aztán odaszánták a báványaiknak, de nem gondolkodtak azon, hogy ó, nincs mit enni, nincs mit inni. Meg ez a Mózes is idegesít bennünket, állandóan itt van, meg imádkozzunk meg. Hát, hagyma kéne, húsos fazék. Igaz? Eltelt egy kis idő, és megfeledkeztek arról, hogy mekkora szabadítással szabadítta meg őket az élő Isten. Már nem volt fogadóképes a szívük, megfeledkeztek a megváltás csodájáról, ugye tudjátok, az egyiptomból a szabadulás az az előképe a Krisztus áldozatának, tehát az, hogy a bűnből, a rabszolgaságból, amely az embert leigázza, és kényszer alá helyezi, és a sátán, a bűn és a halál hatalma által leuralja az embert, ennek az előképe volt az egyiptomi rabszolgaságból kijövetel, tehát teljesen arról beszélünk, amelyet egy hívő ember átél, amikor megtér. Nem érdekelt semmi. Így van? Na, kedvesem, ez az első szeretet. És akkor fel lehet tenni a kérdést magunknak, hogy szeretem-e én Istent? Ezzel a szeretettel. És szerintem ezen a vizsgán most többen megbuknánk ma. De jó hír, hogy Isten ennek ellenére szeret. Mert ami hűtlenkedünk, ő hű marad, és magát meg nem tagadja. És amíg ezt fel nem ismerjük, nem is tudjuk viszont szeretni őt. Ha erre a gondolatra, erre a megértésre, a viszontreakcióm, a szégyen takargatása, vagy az emberi erőködés, hogy akkor most jobban fogom, most többet, megint kudarcra vagy ítélve. Erre a megértés a válasz, hogy tágabbra nyitom a szívemet Isten előtt. Kifejezem a szükségemet. Az elveszett állapotomat. A hidegségemet, az erőtlenségemet, a panaszkodásaimat. Oda viszem Isten, Uram, itt vagyok, ez vagyok, és tudom, nem ilyen voltam. És tudom, hogy lehet ez másképp is. Könyörülj rajtam. Szabadíts meg. Te vagy Jézus, Jeshua, szabadító. Amen. Ez a fajta szellemi állapot az, amely vonzza be az Isten szeretetét az ember szívébe és életébe, amely által megszületik benne a viszont szeretet. Tehát ne feledd el. A viszont szeretete Istennek az, ami akkor volt benned, és bennem is, mikor megtértünk. És ez a szellemi állapot, amely a legjobb szellemi állapot, amikor nem kérek Istentől, nem követelek, nem panaszkolok, nem zúgolódok. Egyszerűen azt mondom, Istenem, engem elfogadtál. Én mehetek a mennyországba. Ide jöhetek ebbe a gyülekezetbe. Ezek a drága testvérek. Jaj, de szeretem őket. Mind olyan cuki falat. Hát milyen barátaim voltak nekem, Istenem. Hát hogy becsaptak, hogy lenyúltak, hogy tönkeredtek, hogy kihasználtak. Ide jöhettem ebbe a közösségbe. Istenem! Nem az imák, hogy változtass meg ezt, bosszant ez, minek van ez itt, miért van ez így, a pásztor is, a vezetők is, a házi csoport, az adakozás, a szolgálat, mindenféle nyavajgás. A húzós fazék, a póréhagyma. Ez az, ugyanaz. Ugyanaz a szindróma. Okulásunkra irattak meg. Így van? Okulásunkra irattak meg. Köszönöm szépen. Gondoljuk végig. Azt mondja Isten igéje, hogy szeresd az Urat teljes szívedből. Ugye a szív egyrészt a bibliai kinyilatkoztatásban az egész embert is jelenti. Tehát úgy, ahogy van az ember lényege. Ha tanulmányozzuk a szív, ahol előfordul a szív, ugye, a Bibliában, végigtanulmányozzuk ezeket az igéket, akkor a következtésre jutunk, hogy valójában az ember lényegének lényegét jelenti a szív, aki vagyok, és természetesen értelmezhető a szellemének és az ember szellemének. Ugye szoktam mondani nektek, hogy az ember szellem az, hogy szeretlek szívemből. Minden jobban vágyom rá. Eldöntöttem, elhatároztam. Ez ugye szellemi döntések az ember lényegének legmélyéből, szívéből származó dolgok. Tehát azt jelenti, hogy szeretlek Istenem mindenemmel, ami van. Itt vagyok. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Itt még semmi szó nincs arra, hogy kérjél ezt, kapjál azt. Ezt kapsz, azt kapsz. Ez jár neked, az jár neked. A szád jár neked. Értitek? Nincs benne semmi. Azt mondja Isten igéje, szeresd az Urat. Miért? Mert megváltott téged a bűnből és halálból. Kiszabadított téged a rabszolgaságból. Szeresd az Urat. Ő egyedül méltó rá. Különben a szívedet más fogja kérni. Más fogja követelni a szívedet. Más fogja kérni az életerődet. Ha nem az Urat szolgálod a pénzeddel, az időddel, az energiáddal, majd más fog szolgálni. Mi szolgáltuk? Én annyi pénzt kerestem, mégsem volt soha. Mindig elment a pénzem. Mindig elment a pénzem. Ki lettem fosztva? Aztán azt mondja Isten igéje, persze ugye lehetne ezeket bővebben, de talán ennyi most elegendő. Aztán teljes lelkedből. Érzelmi értelem akarat. Miért fontos ez? Az érzelmeink és gondolataink csaponganak. Így van? Tétek, nem? Csaponganak az érzelmeink és gondolataink. Ma így vagyok, holnap így vagyok. Naponta többször is csaponganak. Attól függően, milyen impulzusok érnek bennünket. Ezek csaponganak. Amikor a körülményekre, önmagunkra, csalódásainkra, rossz tapasztalatainkra tekintünk, szintén ezt az érzelmi kavarodást éljük át. A gondolataink csaponganak, az érzelmeink csaponganak. Már nem is azt akarom, már ezt akarom. Ilyenkor nem is foglalkozok, mint mond a Biblia. Mert hát ez jogos. Így kell, úgy kell, amúgy kell. Találgatunk, ötletelünk. Fontos elutasítanunk és kivetnünk minden az Isten imádatával ellentétes gondolatot, érzelmet, vágyat, akaratot. Minden olyan vágyat, akaratot, gondolatot, amely akadályoz bennünket abban, hogy Istent imádjuk, Isten szeretetét megtapasztaljuk és viszont szeressük őt, az kísértés, az támadás. Azok a gondolatok, érzelmek, vágyak, akaratban megjelenő jövőképek, amelyek elválasztanak engem Isten szerelmeitől, szeretetétől, távolabb löknek engem Istentől, az mind kísértés. Az a testi életemnek a megjelenései, a világi kívánság megjelenései az én életemben, a sátán támadása is kísértése is az életem, kísértése az életemben, és ezért fontos szeretni az Urat egész elménkkel, lelkünkkel, érzelmeinkkel. És minden, ami az ellen van, az kísértés, támadás el fog szakítani Istentől. Végtelen egyszerű meghatározni, mi az, ami kísértés, támadás, gonosz dolog, a testünktől, a világtól, az ördögtől való támadás, és mi az, ami Istentől van, az ő szellemétől van. Így van? Végtelen egyszerű, legyünk józanok. Azt mondja a Biblia, legyetek józanok. Értelmesek. Azok vagytok, nem? Jelenkezzen, aki nem értelmes. Nem ez. Pedig milyen balgák tudunk lenni, amikor ezeket engedjük elhatalmasodni az életünkön. mennyire csapongók az érzelmeink, és milyen módon sodortatunk ezekkel, milyen testi keresztények tudunk lenni, és érzelmiek. És azt hiszük, hogy szellemiek vagyunk, mert profétálunk, nyelveken szólunk, szolgáljuk az Urat, áltatosak vagyunk, holott sodortatunk a testünknek, és gondolatainak, és érzelmeinknek a viharaiban. Ezért mondja Pál itt, hogy mikor gyerek voltam, hát ez volt rám jellemző. Akkor férfiá értem, elhagytam a gyermeki dolgokat. De azt mondja, hogy még most is csak addig jutottam, hogy homályosan látok. Még nem vagyok benne a mennyben. Ott lesz majd minden világos. Tehát Pál is mondja, van a dolgok, amiket nem ért. Tudja, hogy lesznek olyan dolgok, amit majd mennyben fog megérteni. Ha Isten azt nem adja meg most. Majd a mennyországban világos lesz. Hát hadd mondjam neked is, kedves testvérem, vannak titkok, amelyek az úréi. Vakarhatod a fejed, verheted az asztalt, vagy a fejed a falba, akkor se fogod megérteni. Mert titkok az úréi, a kijelentett dolgok azonban a mieink. Amen. Persze a királynak az adatot a titkokat kikutassa. És megértse, megfejtse, mert a Szent Szellem kinyilatkoztatása által meg lehet érteni dolgokat, de van a dolgok, amiket nem értünk meg az életben. Nincs rá válasz ezen a földön. Marad az, hogy teljes szívemből szeretem az Urat, teljes lelkemből szeretem az Urat, viszont. Mert a modememen keresztül, a jel átalakítomon keresztül megértettem, hogy a kereszt által megértettem, hogy ő szeretete világos, egyértelmű, áldozatkész, lemondó, odaadó és személyemet érintő. Szóval itt van a teljes erődből. Azt mondja, a teljes erőből, ugye az erőfeszítés, erő, hatalom. Azaz, mindazt, amit csak megtehetsz, tedd meg, hogy az Isten iránti szeretetedet kifejezd. Soha ne add fel, hisz megértetted, hogy ő a szeretet, aki megváltott a bűn és a halál hatalmából, és örökké való távlatot nyitott számodra a fia, Jézus Krisztus által. Teljes erőből szeretni Istent, az azt jelenti, hogy minden ember, amin van, úgy gondolkodom, hogy ez azért adatot, hogy szolgáljam az Urat. Így van? A munkahelyemen is ez a gondolkodásból szabadít engem fel, amikor nem emelik meg a béremet 2011. januárban. Amikor csinálsz egy csomó munkát, becsületesen dolgozol, jobban, mint a másik, és neki emellek, neked meg nem. Ezek azok a pillanatok, amikor kiderül, kinek dolgozol. Kiért teszem, amit teszek? Kire néző lelkiismerettel? Az Úrnak? Vagy a főnökömnek? A kollégáimnak teszem, amit teszek? Tehát teljes erővel imádni az Urat. Mekkora szabadság? És hadd mondjam, azért mindig jó jutalma van ezeknek a dolgoknak, mert Isten nem felelkezik meg az övéről. Nem felelkezik meg az övéről, de ne az a gondolkodásmód legyen ránk jellemző, hogy benyújtjuk a számlát Istennek. Ha Istenem, hát én szolgálok téged. Áldozatosan. Hát mindent megcsinálok, amit mondasz. Tessék ide pengetni a lóvét. Ez valami más. Ez üzlet. Ez üzlet. Nincs neked mit adni Istennek. Nekem sincs. Az életedet adod Istennek az erődet. Na és? Meg tudod tartani? Én még egyetlen embert sem láttam a Földön, aki meg tudta őrizni az élet erejét. Még azt láttam, aki megélte 80-90-100 évet, annak minden kevesebb lett. A fizika erő, a teljesítőképesség. És aztán meg végig is mindenki elment oda, ahova minden ember megy, leteszi a testét, aztán pedig szellemében megáll a teremtő előtt, és ki a kárhozatba kerül, ki pedig az örök életben, a mennyországba. Tehát semmi nincs, tudjátok. Amin vagyok, hogy is amin van, azt adom. Hát mi a bűneid vannak, mert a bűneink vannak, ezt mondtam már nektek. Ennyit tudsz adni Istennek a bűneidet, elrontott életedet, a hűtlenséget, a hitetlenséget. Ennyivel tudok, Uram, ó, imádlak, látod, milyen nagy menő vagyok. Úgy szolgálok téged, mindenem neked adom. És Isten lenéz, és az mi? A paráznaságom, a hazugságom, a lopásom, a hűtlenségem, a csúnya beszédem, a gonoszságom, a szeretetlenségem, a dúzogásom, a tisztátlanságaim, ezek azok. Ez a szép csokor, ez mind a tiéd, Istenem. Látod, mennyire szeretlek? milyen nevetségesek is vagyunk, igaz? Ilyenkor, amikor mi úgy gondoljuk, hogy üzletet kötünk Istennel. Isten azonban nem azért szeret bennünket, mert mi jó üzlet vagyunk neki, hanem azért szeret bennünket, mert ő a szeretet. És vágyik veled lenni és velem lenni. Hogy mit szeret bennünk, na ez az a titok, amit sosem fogsz megtudni, majd talán a mennybe, de a mennyországban is éppen azért fogsz hálát adni, mert egyre világosabb lesz ott, hogy mennyire nem érdemelted meg. Azért lesz ebben a dicsődő kórusban, mert ott még világosabb lesz, hogy ahol leszel, amit most reménységgel válsz, ahol leszel, az csak azért van, mert Isten kegyelmes volt a bárány Jézus vér által. Az ő áldozata, a szeretete, megnyilatkozása által, amely kereszten bemutatott, halála és a feltámadás diadal és dicsősége. Igaz? Tehát teljes erődből. Értitek? Szóval teljes elmédből. Mint mondtam, alapvetően ugye a Lukács, a zsidó, ugye a görög kultúra miatt is beletette ezt a kijelentést, hogy ezzel szolgáljuk az Urat. Nézzük is sok meg. Azt mondja, az elmédből értelem, gondolkozás, mód, szándék, terv, vagy érzület, azaz motiváció. Péter azt mondja a 2 Péter 3.1.2-ben, ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásatokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolainak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Azt mondja tehát itt Péter, hogy azért írja a levelet, hogy emlékeztesse a tanítványokat, hogy mindaz, ami történik ebben a világban, az előre meg van írva. Így van? Csak néhány gondolat. A jelenlegi korszakra való kijelentése a Bibliának. Megpróbáltatások, a bűn megsokasodása és a szeretet meghidegülése, megtévesztés minden ereje és hatalma, vagy hazugság minden ereje és hatalma kiállása, az antikrisztusi globális hatalom létrejötte, a nemzetek közötti feszültség, a háborúk, a katasztrófák, aztán Krisztus közelgő visszajövetele, a mennyei dicsőség, a hívők reménysége. Ezekről előre szólt a Biblia, tehát mindaz, amit látunk, a globalizáló világ és a világhatalom, amely gyakorlatilag mindent a kezében tart ma a világon. Tehát olyan globális cégek, szerveződések vannak, amely gyakorlatilag nemzetállamokat tartanak sakban. Hát itt van Magyarország. Magyarországnak annyira kicsi a mozgástere a döntésekben, lehet várni, hogy csodát tegyenek a politikusaink, de inkább imádkozni kell értük, az Úr őrizze meg az életüket, legyenek bölcsek, tiszták és szentek, mert csak az Isten kegyelme az, amely által ki lehet törni abból, amelyben most Magyarország van. Az a szituáció. A bankvilág, minden energia, amely Magyarország használ, külföldi, globális tőkések hatalmában van. Nem egyszerűen országoknak, nemzeteknek hatalmában van, hanem globális, több országra, régiókra, területekre kiterjedő, hatalommal bíró pénzemberek, csoportoknak a uralma alatt van. Globális világban élünk ma is. Döbbenetes. Néhány komoly gócpont van a világban, akik bírják, uralják az egész világot. Így van? Meglepő? Tehogy meglepő. Józanul gondolkodjunk. Imádjuk az adott gondolatainkat, és Uram, csak azt történik, amit te mondtál. De ez nekünk azt jelenti, hogy közel vagy. Egy. Azt jelenti, hogy sürget az idő. Minél több emberhez el kell jusson az evangélium. Uram, halleluja, mi megyünk a mennybe. Nekünk kegyünk van erre a repülőre. És egy napon elragadsz bennünket a gonosz elől. Meg van írva. Elragadja az Úr az igazat a gonosz elől. Ugye Zsoltár a könyve. Mi megyünk, Uram. Ez a mi reménységünk. Látjuk a jeleket. Hú, de borzasztó ez a világ. Mennyi tragédia történik ebben a világban? Hát nézzétek meg a forrongást, a nemzetiségi villongásokat, a forradalmakat, a háborúkat. Nap mint nap nézzük a tévében. Azt mondja Péter, fontosnak tartom, hogy ne tompuljon az elmétek. Ne homásítsa el az ördög az elméteket, vagy a félelem, vagy az aggódás. Hanem legyetek frissek, és értsétek meg. Mindez, ami történik, megíratott. A Isten forgatókönyve érvényesül. Aztán olvassuk az Efézus 1.18-ban, érdemes a 23. versig majd olvasni, most ezt már nem tudom megtenni. A Károli fordítás szerint olvasom, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő helyhívásának a reménysége, ami mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. Ugye hát Pálnak a szavai. Péter is mondta, néhány nehezen érthető mondata van Pálnak. De mit is jelent ez? Pontosan arról a dicsőségről, amelyet örökségül adott a szenteknek. Azt mondja, Isten adja meg, hogy világos elmével, gondolkodásmóddal, motivációval rendelkezzetek, hogy tudjátok, hogy a dicsőség, amelyet kaptatok, az hatalmas az örök életre. Az a reménység, amit kaptatok, az egy hatalmas dolog, és mindennél értékesebb. Amikor a hívő ember elveszíti az értékét az élő reménységnek, a mennyországnak, bele fog süllyedni ennek a világnak a posványába, aggódásába, reménytelenségébe. A hívő embert ezt a fajta isteni dicsőség emeli föl. Az örökké való távlatok. Ez segít át az igazságtalanságon, a problémákon, a nyomorúságon. Hogy tudom, hogy most igazságtalanságot szenvedek el a Krisztusért, de megkapom a jutalmat a mennyországban. És az a helyzet, hogy persze ez reménység, de egy napon, mikor meg fogsz állni Isten szín előtt, és megkapod a jutalmadat, akkor akik most ezért téged kinevetnek, majd csak néznek nagyokat. Adja az Úr, inkább megtérőnek. No, a szeretet dimenziói. Az emberek iránti szeretet. Azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Ennek ugye a horizontális, vízszintes irányú kapcsolati térnek két távlata van. Az első távlat a testvéri szeretet. Azt mondja a János első levele 4.11-ben a Biblia, szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Azt olyan módon van az agapé ragozva itt, hogy szeretet barátságosan fogad, szívesen lát, kedvel, többre tart, megelégszik valamivel, egy megelégedettséget is jelent. Ugye, ez nem úgy van, én meg vagyok elégedve magammal, te is legyél megelégedve velem. Tehát ugye ez a fajta megelégedettség nem erről szól, hanem ha a testvéri szeretet a Philadelphia témában gondolkodunk, az azt jelenti, hogy én meg vagyok veled elégedve, ahogy hallottuk, eszembe sincs, hogy meg tudlak változtatni. Egyet tehetek, elfogadlak olyannak, amilyen vagy. Néha az ilyen nehéz. Ennyi. Az agapénak a testvéri szeretetben megmutatkozó dolog az, hogy én meg vagyok elégedve veled, és a te szívedre van bízva, hogy te meg vagy elégedve velem. És Istenre bízunk azt, hogy megváltoztasson bennünket azokban a dolgokban, amelyekben változásra van szükségünk. De barátságosan fogadlak, szeretlek téged. Aztán a következő, igen, amit még szeretnék eljétek hozni, ugye, még ezelőtt, az 1 Tesszalonika 4.9.10, a testvéri szeretetről, azaz Philadelphia, pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Ugye először is alapelve az, hogy Krisztus megváltott gyermekei vagyunk, gyermekei az atyának, és mindazok, akik Krisztus megváltott gyermekei, azok mi a testvéreink, azok a mi testvéreink. Így van? Isten azért szerkesztette gyülekezeti közösségbe az embereket, hogy ezt a fajta Philadelphiát, testvér szeretetet meg lehessen élni. Ugye ez azt jelenti, hogy barátság, bajtársiasság. Barátságosság, bajtársiasság. A Philadelphia. Ennek a mennyilakozása. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha már testvérek vagyunk, akkor tanúsítsunk barátságot és bajtársiasságot egymás felé. A tesszalonikaiak bajtársiasága legalább két dologban megnyilván, egyrészt hirdették az evangéliumot azoknak, akik még nem ismerik, másrészt segítették szolgáltatókkal és anyagilag is azokat a gyülekezeteket, testvéreket, akik erre rászorultak és szükséget szenvedtek. És miközben hordozták a saját terheiket, hordozták mellette azok terheit, akik már azt nem bírták hordozni. Értitek? Ez nagyon fontos, hogy hordozom magam terhét, és segítek, besegítek ezzel együtt. Ezen túl azoknak, akik már a magukét nem bírják, én nekem megadott az Úr erőt, és föl tudom venni még az övét is. Tudok neki segíteni, és tudok érte imádkozni, támogatni, bátorítani, matekot tanulni vele, magyarra tanítani, történelmet tanítani őt, segíteni, korepetálni, felásni a kertjét. Hogy ezek teljesen valóságos dolgok. Amivel rendelkezem. Bátorítani a szellemi életében is. No, majd a 2 Korintus 11-et még később fogom említeni, most ugrok egyet. A minden ember jelenti szeretet. Az 2 Péter 1.7-ben azt mondja, a kegyességben, az Istennek tetsző életben testvéri szeretetet, itt is a Philadelphia van, a testvéri szeretetben pedig minden ember jelenti szeretetet, azaz agapét. Tanúsítsatok. Aztán van a római levél 1. rész 14-15-ös verse. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egy aránt adósa vagyok, azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. A szeretet legfontosabb megnyilatkozása, hogy a Biblia értelmében, hogy a testvéri szereteten túl a minden ember jelenti szeretet, az evangélium hirdetése, az evangélium prédikálása. Amen. Adósok vagyunk az embereknek. No, itt mindjárt ütközünk az evangélium hirdetése témában egyfajta rossz keresztény teológiával és egyfajta rossz keresztény elvárással. De a keresztények úgy gondolják a mai rossz sikerteológia miatt, hogy én szolgálom Istent, Isten megáld engem. Ha szolgálom Istent és hirdetem az evangéliumot, akkor engem baj nem érhet. Minden szuperül megy. Hát én szolgálom az Urat. Hát én hirdetem az evangéliumot. Hát mindenki mosolyog, varanyosan rám fog tekinteni. Mondja, alig várom, hogy elfogadjam Jézust. De jó, hogy ide jöttél. Melyik gyülekezet? Mikor van Isten tisztelet? Még a barátkozók órát nem említetted, azt is mondjad már, azt is hallani akarom. Az 5 találkozás nem nálatok van? Azt gondolja a keresztények, hogy eljönnek a gyülekezetbe, és ezt többször elmondom, dicsérik az Istent, rájuk szakad a menny, és tele lesz a gyülekezet hívőkkel. Mások azt gondolják, hogy kiáll a Szentlélek, tehát nyelveken fognak szólni, mint pünköskor, és tele lesz a gyülekezet hívőkkel. Akkora maraság, hogy nem is tudok mit mondani. Hát a pünkösdöt megelőzte 3 év kőkemény szolgálat. A 12, a 70 tanítvány, az 500 tanítvány. Járt Jézus maga ezen felül. Tehát amikor ezeket kiküldte, ezen felül Jézus minden városban, minden faluba elment, hirdette a mennyekországnak evangéliumát, a bűnöknek bocsánatát, és jeleket és csodákat tett. Így van? Kőkeményen vetette a magot. Reggel, este és éjszaka. Így történt? Nagyon komolyan az evangélium munkában volt benne az egész csapatával együtt, hogy mikor kiállt a Szentlélek, akkor az emberek tudták, hát figyeljetek, hát volt olyan ünnep, amikor azt mondták, hol van ő. A minden égtáj felől összejövő zsidók az ünnepre, tudjátok, amikor aztán fölment ő, és mondta, hogy aki szomjas, jön hozzám és igyék, azt olvassuk, hogy mindenki kérdezget, hogy hol van, itt van, nincs itt, mi van? Hát mindenki tudta, hogy itt van a proféta, akit messiásnak mondanak, de a vezetők nem fogadják. Tele volt vele az ő üzenetével az egész zsidó kultúra. Így van? Megkérdezem tőletek, ma Jézus Krisztus üzenetével tele van Magyarország? Azt se tudják az emberek sokan, hogy mi van benne a Bibliában, ki az a Jézus. Fogalmuk sincs. Várjunk ébredést Magyarországon, mikor még nem töltöttük meg ezt az országot az evangélium üzenetével. Gondoljátok, irodalmi műsoroktól, koncertektől meg fog térni bárki? A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten beszéd által. Amen. Tehát amíg nincs az Úr ismeretével telve a föld, addig nekünk dolgunk van. Amíg Debrecen városában van egy ember, egy család, az egyetemen, az utcákon, a tereken, a szomszédságban, a munkahelyen, aki nem hallott még Jézus Krisztusról úgy, ahogy róla tanúságot tesznek a proféták, és hogy tanúságot tesznek az evangéliumok, akkor rengeteg dolgunk van. Akkor várhatjuk, hogy itt ébredés lesz, mikor tele lesz a város. Tele lesz a környék az evangélium üzenetével. Igaz? És nézzétek Pál apostolnak az életét. A 2 Korintus 11, 24, 28. Emlékszem fiatal keresztényként, amikor erre az igére rátaláltam. Hát elgondolkoztam. De bátorított is. 2 Korintus 11, 24, 28. 2 Korintus 11, 24, 28. Megkeresitek? 2 Korintus 11, 24-től. De hát szerintem tovább fogom olvasni. Tehát 2 Korintus 11, 24-től fogom a 31-ig olvasni. Azt mondja Pál apostol. A zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy hián. 3-szor megveszőztek. 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányoltam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, veszedelemben, városban, veszedelemben, a tengeren, veszedelemben, áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori bőtörésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott van a naponkénti zaklatásom, és ráadásul az összes gyülekezet gondja, ott is volt a gondok, látjátok. Kierőtlem, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ki ütközne meg Istenbe, ha én nem? Hát én megütközhetnék benne. Hát én már annyi minden, annyi baj történt, pedig én teljesen szolgálom az Urat. Hát azért, te megütközöl? De a korintusi testvérem. Hát egy ezrelékét nem érhet annak, amit én átélek, és szeretem az Urat. Lehet jobban, mint te. Én éghetnék. Esztelen vagyok, de azt kell azt mondja, hogy dicsekedjek azt mondja, ezekkel a dolgokkal. De nem értitek, azt mondja Pál. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is. Ha dicsekednem kell, gyengeségemmel fog dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. De azért gondoljatok bele, ez a megfeszülés az úgy történt, hogy pellengére állították Pál apostolt. Röhögött rajta az egész nép. Ez a furcsa tanok hirdetője. Ez a kis kopasz. Na most megkapta. Körülbelül így történt. Pellengére állították, és megveszőzték. Zsidók megbotozták. Tudjátok, halálra kövezték. Isten föltámasztotta. Hajtörés szemelet, de nem állt meg ez az ember. Miért? Mert működött a modeme. Működött a modeme. És az első szeretetben égett. És mindig azt mondta, Timóteusnak is azt mondta, amikor már idős ember volt, és Timóteus szolgálatban állítja, figyelj, Timóteus, bűnösök, ezt első vagyok én. Én ezt értem, Timóteus. Azért nem adtam fel soha. Ezt ne felejtsd el. Engem Isten megragadott az ő kegyelmével, és az ő kegyelméből vagyok, ami vagyok. És az ő kegyelme nem lett hozzám hiába való. És többet fáradoztam, többet munkálkodtam, mint valamennyi apostol. De az Isten hozzám való ereje és kegyelme által tettem ezt. És az vitt át engem ezen a sok nyomorúságon, a bebörtönzéseken, a megaláztatásokon. Értitek? Mennyire hamis kép van sokszor az evangélium munkájáról. Mi van, ha kinevetnek? Akkor hallgatunk? Mi van, ha kigúnyolnak? Abba hagyjuk? Nos is tapasztaltam én is a héten. Cinikus mosolyokat. Mondtam, akik mosolyogtak, lehet mosolyogni. De Isten igéje örök és igaz. És mindaz, amit benne van kijelentésképpen, azok működnek. És meg lehet halni szívinfarktusban hamarabb, mert nem szenteled meg a nyugalom napját. Lehet mondani, hogy nem érek rá. Nincs semmi akadálya. De Isten igéje igaz. És azért mondom nektek, mert szeretlek benneteket. Térjetek észhez. Nem. Az evangélium hirdetésért érhet bennünk egy gyalázat. Érhet bennünket elutasítás, fájdalom. Sehol nincs benne a Bibliában, hogy ez nem így van. Gondolkodjunk józanul. Szánjuk az értelmünket is az Úrnak. És szeressük az embereket úgy, ahogy bennünket szeret az Isten. És megmentett az Isten. Mi tehát az örökkévaló? Ugye Pál apostol a 12. részben, 1 Korintus 12-ben mára a szeretet himnuszára tekintette, ugye az 1 Korintus 13-at olvastuk föl. Az megelőző ige szakaszban, a 1 Korintus 12-ben miről beszél? Ki emlékszik? 1 Korintus 12. Krisztus teste, kegyelme ajándékok. Így van, a kegyelme ajándékokról beszél, hisz tagjai vagyunk a Krisztus testének, és egyenként különböző ajándékaink vannak. A bevezető részében a 13. résznek szintén a kegyelme ajándékokról beszél, majd a 14. részben szintén a kegyelme ajándékokról beszél. Ott ugye a Szentlélek által való jó rendben való használatáról. Ugye a jó rend az nem a kockafegyelem, hanem a lélek vezetéséről beszél. A Szentlélek pedig nem az űrzavarnak a szelleme, hanem a józanság és a rendnek az Istene. Tehát ugye ő tudja, hogy hogyan tegyen rendet, nem kell aggódni. Az nem baj, hogyha picit megforgatja a menetet a dolgoknak, de nem őrületet csinál, meg összevisszaságot, mint... Na, tehát igen. A Miket mond itt a bevezető részben, a 13. részben? Azt mondja, nyelveken szólás, profétálás, tudománybeszéde, bölcsesség igéje, hitajándéka, csodatévő erők, adakozás, mártíromság, felsorolja ezekre a kegyelmi ajándékokat, amelyekről azt mondja az apostol, hogy bármelyiket teszed is, nagy buzgósággal, és te ugye a legmegajándékozottabb ember is, de ha nincsen benned a Krisztus szeretete, az egész semmit nem ér. Ha amit teszek, a mögötte lévő motiváció nem az Isten iránt való viszont szeretet, és ennek a túláradása az emberek iránti szeretetben nincs eleje. Valljuk meg őszintén. Érezzük azt magunkban. Tehát ha nem tudunk betelni Isten szeretetével, szellemével, nem tudunk úgy szolgálni az emberek felé, hogy tényleg kiáradjon az isteni erő, isteni hatalom, amelyre szükség van az embereknek. És ilyenkor azért gyakran konstatáljuk magunkban, Uram, éreztem a szívemben, a szellememben, hogy ez nem volt olyan, ennek ellenére Isten sokszor cselekszik, és te is meglepődsz, hogy csináltad? Csak csináld. Egyszerűen megérted. Menj előre. Tehát a mögötte lévő isteni szeretet nélkül, amelyet veszel, visszatükrözöl, és kiáll az emberek felé, az összes kegyelmi ajándék, ezek nem kis kaliberű dolgok, itt arra is van szó, hogy tűzhalászánja magát, tehát olyan elkötelezett, és olyan meggyőződéses, és megy előre, mint a bivaj, hogy még kész az életét is odaadni, és nem vagyunk egyformák egyébként, valaki hamarabb meghalna, már mert ilyen heves természetű. Nem tudom, mely kategóriában lennék, de egy lényeges, hogy a mögötte lévő motiváció lényeges. Ugye? Az indíték, az indulat. Miből fakad, amit teszek? Szeretetből fakad, a krisztusi szeretetből fakad, ne felejtsen, nem a szentimentális szeretetről beszél a Biblia, az ömlengésről, ugye a szentimentális ömlengő, csöpögő, érzelgős, könyvfakasztó. Tehát nem erről a szeretetről beszél a Biblia, soha nem is így gondolkodik a szeretetről, elmondtuk, hogy milyen módon nyilakozik majd Isten szeretete, valóságos módon. Azt mondja Isten igény, hogy mindenek fölött, tehát most azért megmarad, olvassuk együtt. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Nézzük ezeket végig röviden. Először is a hit. Hit az bizalom, meggyőződés, bizonyosság, bizonyíték. Ugye ezt jelenti a pisztis görög szó, nem probléma, hogyha most éppen ezt nem tudod. Én is innen olvasom. Mondjuk ezt még lehet nem kéne olvasni, de a bibliai hit ugye egy személy központú. A bibliai hit Krisztus központú. Krisztushoz kapcsolódik, a Krisztus kereszt áldozatához ragaszkodik. Egy személyhez és a kereszt áldozathoz kötődik, amit tett a személy Jézus Krisztus, ahhoz köti a bibliai hit a hívő embert. Ezt nevezik a Bibliák, tehát a hit Krisztushoz köt. Amen. Nagyon fontos dolog. Tehát ami örökkévaló, miért örökkévaló? Mert Krisztushoz köt. És ő feltámadt és él. És ha bemegy a mennyországba, akkor azt fogja mondani az Úr Jézus, testvérem, úgy örülök, hogy itt vagy. Kitartottál mindvégig. Nem adtad fel, bíztál bennem. Úgy olyan boldog vagyok. Úgy tudom, hogy volt nehéz időszak. Emlékszek én? Nagyon tudom. Akkor megtörögeti a könnyes szemedet, mert sírsz, mint az áporeső. Aztán már nem lesz könnyes, még a ajtóban van. Ott már benn nincs. Nyilván ez egy fikció. De mondja az Isten, hogy letörölök minden könnyet a szemetekről, azt mondja, a Biblia igaz, tehát így van megírva ez a kijelentés, tehát a vigasztalásról van szó, akkor betelik minden fájdalom, minden. Mert azért nem volt Pálnak se könnyű, higgyétek el. Tehát elszenvedni a saját népüktől sokszor ezt a sok fájdalmat, szenvedést, elutasítást. Ki letett az élet, ezt mondja, bár az üdvösségem lemondanék, hogy megtérjenek a zsidók. Ennyire szerette őket, bár. Ezért volt képes felválasztani, hogy megverik, mert szerette őket, értitek? Tehát Pálnak a nagyapostoli munkájának a hajtó ereje az Istentől nyert, és emberek iránt tovább állott isteni szeretet, amelyet a modemen keresztül váltott valósággá számára értelmezhetővé az Isten a kereszt áldozatán keresztül, ami személyessé vált számára. Tehát a Biblia hit a személyközpontú Krisztushoz köt. A másik, a reménység. A reménység a mennyhez köt. A reménység pedig a mennyországhoz köt, az eljövendő örök élethez köt. A hit Krisztushoz köt. A reménység pedig a Krisztus vezet hit által, ugye bevisz téged a mennyországba, az örök kivalóságnak a távlatát nyitja meg. Azt mondja Róma 8:24-25-ben a Biblia, Róma 8:24-25, mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. A reménység úgy egy pozitív jövőkép, egy reményteli jövőkép, valaminek a beteljesedése, megtörténtének a reményteli várása. És ebben pedig azt mondja, a Biblia reménységével várjuk álhatatosan, hogy ott legyünk, és mindaz az ígéret és örökség, amelyet a mennyre vonatkozóan kínakhoz, kinyilatkozhatnánk az Atya, az a miénk legyen, abba bemenjünk. A mennyei élet és a dicsőség. Aztán a Róma 3.5-ben azt olvassuk, Róma 3.5, de nem csak ezzel dicsekszünk, mondja Pál, hanem a megpróbáltatásokkal is. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szent Lélek által. Tehát a reménység, azt mondja a Biblia, a Szent Lélek által szívünkbe áradó isteni szeretetből fakad, amelyet a modemen keresztül megértünk. Így van? Az élő reménység pontosan abból fakad, hogy beáradt a szívedbe az a megvilágosás, az a megértés, hogy az Isten mennyire szeret téged, hogy a fiát adta érted. A Krisztus áldozat, a kereszt áldozatának a megértés által árad be a szereteted. Ha azt mondja a Biblia, ha a fiát nem kímélte és nekünk adta, akkor hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent? Hát nem a reménység kulcsa megint a modem. A modemből van minden. A keresztnél tartunk megint, Krisztusnál járunk megint. Azt mondja, szívünkbe állt Isten szellem által, Isten szeretete, a Szent Szellem megvilágosító munkája által megértettük, mit tett értünk Isten a kereszten, és ebből fakad a reménység. Ha a fiát nem kímélte, akkor mit aggódnék, amikor megállok a mennyországba, azt mondja, hát ciki, nem húztak ki a sorsolásom. Te vagy az ötödik, minden ötödik veszít. Ugye ilyen nem lesz a mennyországban. Ilyen nincs. Ha a fiát érteredte, és ezt megragadta a szívedben, elfogadta Istennek ez a szeretetét. Kegyelemből. Tudod, nem érdem szerint. Ezt tudta továbbadni másoknak. Ez a reménység kulcsa. A Szent Szellem által. De hát ugye a reménység, hogy próbáltatik meg, azért itt le van írva, sok-sok megpróbáltatás által, megpróbáltatik, megedződik az ember reménysége. De tudod, picit azt is jelenti ez, hogy ezeken keresztül is a reménység visz tovább. De nem feltétlenül azt jelenti, hogy megpróbáltak, kibírom, akkor majd reménykedni, hogy még ezt is kibírom, akkor biztos reménykedni, tehát nem erről van szó, hanem akkor fogod kibírni a megpróbáltatásokat, ha te szívedben ott van ez a reménység. És nem fogod feladni. Nem fogod feladni. Ugye, Sanyi? Így van. Nem adom fel. Aztán jön a következő örökkévaló tényező, a szeretet. 1 János 4.7.8-ban azt olvassuk, szeretteim, szeressük egymást. Mert? Kitől van a szeretet? Istentől van a szeretet. És aki szeret, az Istentől született. És ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Értitek? Tehát aki ismeri az Istent, hát nem is lehet benne más, csak a szeretet. Hát Isten a szeretet, ha Szentlélek által beáramolt az életünkbe Isten jelenléte, akkor a Szent Szellem által Isten szeretete van bennünk. Csak engedjük ki. Engedjük ki. A 1 Korintus 13.4.8-ban olvastuk, lapozatok oda kérlek. 1 Korintus 13. És innen a 4. verstől 8. olvassuk. Azt mondja, szeretet, olvassuk együtt. Szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fogalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gered haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt öl az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz. Mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik, pont eddig. Ez az isteni szeretet, ugye ezt még lehetne vesézni sokféle módon. Ki szeretném emelni azonban ebből, amit ír az ige, hogy a szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Efézus 4.15-ben pedig azt olvassuk, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel a szeretetben minden estől ő hozzá, aki a feje Krisztus. Na most. Némi kellemetlenség éri a nyugati kereszténységet, és a mi kultúránkban lévő kereszténységet is, a szeretet és az igazság párosításában. Mert azt még csak-csak könnyű elfogadni, hogy Isten szeret. Tutújgat, tyutyújgat, azt sem, ami nekem jó, amit én élvezek. Ezért az Isten lényeges tulajdonságától megfosztják Istent, az igazságosságától, és csinálnak egy báványistent, aki a szeretet, és ebből lesz a show business. Tehát nem beszélünk a bűnről, nem bosszantjuk az embereket a megtéréssel, nem idegesítjük azzal őket, hogy meg kell változtatni az életüket, hanem beszélünk azokról az ígéretekről, áldásokról, jó dolgokról, amelyek tetszenek az embereknek. Leültetjük őket a színházi székbe, ki is alakítjuk úgy, hogy üljenek, mint a színházba, és elaltatjuk őket. Énekelünk nekik olyan muzsikát, amelyet nem viszket a fülük. Növekszik a gyülekezet. Mert ilyen Istent mindenki szeret. Hát ennyire tyutyumutyú, júj, tutujgat, és szeret engem. De hát értsétek meg, akkor nem fog működni a modem. És ezek az emberek nem az az Istenre találkoznak, aki a mennyistene, aki az eget és a földet alkotta, hanem a saját istenőkkel fognak találkozni, amelyek a kívánságaik szerint való Isten. Vagy Istenek. A szeretet és az igazság. Megint a kereszt. Isten szeretetéje és igazsága, igazságossága a kereszten találkozott egybe. Isten szeretetéből az embert megváltotta, igazságából Krisztus sújtotta a mi bűneinkért. Így van? Szeretet és igazság. Elválaszthatatlan Isten tulajdonságok. Azt olvassuk a 1 Korintus 8.1-ben, az ismeret felfúalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. A 2 Korintus 3.6-ban így olvassuk, mert a betű megöl, a lélek, azaz a szellem pedig megelevenít. Tehát az igazság önmagában a szeretettől megfosztva pedig törvénykezés hoz létre. Ebben is tévegnek sokan. És mi is benesedünk ebbe a tévegésbe, amikor ítélkezünk. Kőkeményen megmondjuk az igazat. De megfosztjuk az igazságot a szeretettől, az igazságot nem szeretetben mondunk el, megint nem azt az Isten képviseljük, aki kinyilakoztat a magát a Golgotai kereszten. Mert Isten igazságában sújtotta Krisztust a kereszten a bűneink miatt, aki büntelen, szent és tiszta volt, magára vállalta a bűneinket, hogy nekünk Isten megbocsáthasson, és általa az isteni szeretet eléri az életünket, amely a megbocsátásban, az elfogadásban, az értékesség tudatban ér el hozzánk. Jeremiás 9.23-ban olvassuk, Ószövetség jelentés, aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy értés tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön. Mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Tehát trónjának támaszt a jog és igazság, tehát maga az igazság az Isten szemétől el nem választható. Tehát nem szeretlek téged, ha szeretetben nem mondom el neked az igazat. Még ha azzal fájdalmat okozok is. Viszont én szeretlek téged, és megmondom neked az igazat, nem leszek nálad népszerű. Ha te rosszul gondolkozol. Ha jól gondolkozol, erről beszéltünk, ugye van-e valaki az életemben, aki megmondja neked az igazat? Emlékeztek rá, hogy amikor Jézus üzem bemerítő Jánosnak, akkor értékelni fogjuk ezeket az embereket, és ne felejtsük, csak egy ne fosszuk meg Istent sem a szeretetétől, sem az igazságosságától. Ha a szeretetétől megfosszuk, akkor törvénykezők leszünk, és kőkeményen maglalkozni fogunk a saját elvárásainkkal, vágjuk egymás széjjel, és forgácsoljuk fölfel egymás életét. Ha azonban a szeretetét pusztán, a szeretetet próbálunk hirdetni igazság nélkül, akkor meg egy hamis Istent fogunk hirdetni, és az emberek nem fognak megtérni. És bűneikben maradnak, és elkároznak, és úgy mennek gyülekezetből a kározatba, hogy azt hitték, hogy jó helyen vannak. A szeretet 3 dimenziója tehát. Az első, szeresd az Urat teljesen. Ugye ez pedig miből fakad? Leállhat az Isten szeretete. A kereszt modeme által befordult az életembe, értelmezhető, hogy változik számomra Istennek az üzenete, és ezt tudom neki visszaadni. A másik dimenziója, szeresd testvéredet barátságosan és bajtársiasan. Ugye testvérek vagyunk, tetszik, nem tetszik, ez így van. A barátait megválogathatja az ember, testvérét pedig nem. Azt mondom, válaszd be a testvéredet a barátaid közé. Őt is, igen. Őt is. Még őt is. Tudom, milyen cég ide őt is. Tehát ugye a bajtársiasság, a barátságosság a szükségben mutatkozik meg. Nem azt jelenti, hogy minden egyetértek az, amit a másik tesz, de amikor az én testvérem szükségben van, akkor mutatkozik meg, hogy hány barátja van valakinek. Ez a világ is rájött már. Hogy a bajban mutatkozik meg ki a barát. Ezért beszél a Biblia barátságról, a Philadelphia szóban. A bajtársias hozzáállásról. A szükségben melletted lévőkről. Ezek a barátok. Igaz? Néha baj jó arra is, hogy megrostálják, kik a barátok, és kik nem azok. Jön a következő és utolsó dolog. Szeress minden embert az Istentől nyert szeretettel és a Szentlélek által. Ugye? Mert szívünk mellett Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Figyelj! Pál soha nem lett volna képes az evangéliumot hirdetni a filippi börtönőrnek, aki lehet ott volt akkor is, amikor megverték őket, mindeket őket. Amikor megszabadult, ez a filippi börtönőr kimosta a sebeiket, nem azt mondta, legyünk hozzám, csúnya, gonosz ember. Bántottál. Nem is érdekelsz. Nem kis dolog volt, azért gondoljatok bele. Jogtalanul, igazságtalanul, mint római polgárokat törvény ellenére verték meg őket. És a börtönőrnek ez az ember hirdeti az evangéliumot. Hát ez természetes ésszel, pusztán az emberi, pszichés tartományok figyelmevételével lehetetlen. Az Isten szent lehető kapott szeretete által, amely beállt az életében, ezért tudott túllépni ezeken az igazságtalanságokon, tudott megbocsátani, és tudott dolgokon túllépni. Figyelj! Úgy sem tudta megváltoztatni. Aki megtért, annak szél megváltozott, de most nem tud, aki nem akart megtérni, nem tudta megváltoztatni. Ezeken túllépett. Ment tovább. Az Úr Jézus mit csinált, mikor elutasították? Ment tovább. Mit mondta a tanítványainak? Rázzatok le port, menjetek tovább. Isten szeretet ad erőt arra, hogy tovább menj. Hogy ne akadj le, ne ragadj le. És ne felejtjétek el, az Isten szeretete az, ami nem követelőzik. Ha be van telve azzal, hogy kapott életet és bűnbocsánatot és kegyelmet, és elfogadta az Isten. Ne elégedjetek meg ennél kevesebben, és többel sem. Ez a lényeg az életünknek, és ez nincs meg bennünk, akkor azt mondja az Úr, és térj meg, míg vissza nem jövök. Térj meg, értitek? Lehetetlen betölteni a küldetésünket, ha nem térünk meg. Nem térünk vissza ezekben a gyökerekben, mi szeretjük az Urat, és imádjuk az Urat. Értek, legalább három fontos igazságban benne van. Imádjuk az Urat. Építjük a közösséget a gyülekezetben, a tanítványi kereszténységet megélve, és hirdetjük az evangéliumot az emberekben, embereknek. Legalább három bibliai igazság benne van ebben, amit most elmondtam. Imádom az Urat egyelőre őt, mindenemmel van, időmmel, pénzemmel, energiámmal, életemmel, mindenemet neki adom, ugye? Másik pedig, amiről biztos beszélünk, testvéri szeretettel vagyok a testvéreim felé, bajtársi a szeretettel. Egy tanítványi közösséget élek meg velük. Harmadik dolog pedig az evangélium munkásra vagyok, nem azért, hogy az emberek megdicsérjenek, hanem mert szeretem őket, és Isten el akar őket menteni rajtam keresztül. Amen. Töltsük meg ezt a város az evangélium üzenetével. Hirdessük az evangéliumot. Képviseljük Krisztust. Legyünk bajtársi szeretettel egymás felé. És imádjuk egyedül az élő Istent, akinek trónjának támasz a jog és igazság, aki maga a szeretet. Amen.